Kedves hallgatom! A Bírák könyve alapján Gedeon történetével foglalkozunk. Gedeon a 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek. Amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok: az Úrért és Gedeonért! Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték a cserépfazekakat. Bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: fegyverre, az Úrért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egész Bét-Sittáig, Cerérá felé, az Ábél-Meholai partig, Tabbat fölött. Bírák könyve, 7. rész, 16. verstől a 22. versig. Ez a szakasz leírja Gedeon stratégiáját. 3 csapatba osztja 300 emberét. Kezükbe adja a korsókat, a lámpákat és a kürtöket. A lámpák a cserépfazekakban voltak, hogy ne lássák a fényüket, és azokat az egyik kezükben tartották, a másik kezükben pedig a kürtöket fogták. Amikor csatába mentek, felkiáltottak: fegyverre, az Úrért és Gedeonért! Érdekes, hogy Gedeonnak nem volt kardja, és a 300 embernek sem volt kardja. A midjániak uralma alatt voltak, és a midjániak nem engedték meg nekik, hogy fegyvert tartsanak. A fegyvereket és a kardokat maguknak tartották meg. Ezért Gedeon stratégiája cserépfazekakat, lámpákat és kürtöket tartalmazott. Amint korábban már mondtuk, a midjániak és az amálékiek a sivatagi nomád törzsek közül valók voltak. Betörtek Izrael országába, és elrabolták a termést és minden értéket. Nagyon lazán szerveződtek. Szervezetlen nomádokként barangoltak a sivatagban, és nem volt szervezett hadseregük. Néhány őrt helyeztek el a tábor körül, de a legtöbben aludtak itt is, ott is, amott is. Nem számítottak éjszakai támadásra. Hogy azzal kezdjük, éjszaka nem lehet látni. Ezért Gedeon 300 emberét 3 csoportban helyezte el a tábor körül. Egy meghatározott pillanatban megfújták a kürtöket, összetörték cserépfazekaikat, és ekkor már látszottak a fáklyák. Ekkor a midjániak felébredtek álmukból. Az első az volt, hogy minden irányba kezdtek csapkodni a kardjaikkal. Az izraelitáknak nem voltak kardjaik. Ők csak tartották a fáklyákat, hogy a midjániak láthassák egymást. Igazi felbojdulás történt. A midjániak hamarosan menekülni kezdtek a dombokról, annak a területnek az erdős részeibe. Ez csodálatos győzelemhez vezette Gedeonékat. Van itt néhány lelki tanulság e leírás alapján. Először is szeretnék visszamenni a gyapjún levő 3. kérdéséhez. Szükségünk van arra, hogy Isten belső átalakítást végezzen az életünkön. Szükséges azt kérnünk, hogy küldjön 3. száraz életünkre. Hóseás próféta könyve 14. részének 6. versében Isten így szól: 3 leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a lilium, gyökeret ver, mint a Libánon fáj. Isten többször is beszél erről a témáról. Józsefre ezt mondta: megáldotta földjét az Úr az ég fentről jövő ajándékával és a lent elterülő vizekkel. Mózes 5. könyve, 33. rész, 13. vers. Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jó akarata olyan, mint a fűre hulló harmat. Példabeszédek könyve, 19. rész, 12. vers. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Példabeszédek könyve, 3. rész, 20. vers. És végül a 133. Zsoltár első, második és harmadik versében Isten ezt mondja: ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Isten így áldja meg az ő népét. Szükségünk van erre az érintésre, erre a friss érintésre. Szükségünk van arra, ahogy a rózsabimbónak szüksége van a harmatra és a fűnek reggelenként. Szükségünk van erre a gyöngéd érintésre. Hóseás könyve 14. részének 5. verse elmondja, hogy a lilium nagyon törékeny. Ami Urunk, Istenünk lejön, mint az eső a friss fűre. Még amikor bajban is vagyunk, lenyes minket, alásszál ránk, mint az eső. Urunk sír Jeruzsálem felett. De vajon mi sírunk-e bűneink felett? A vámszedő verte a mellét és felkiáltott bűne miatt, de mit cselekszünk mi? Szükségünk van Isten érintésére, hogy ő tegyen erőssé és szilárdá, meggyökerezetté és rendíthetetlenné. Bár csak elmondhatnánk a zsoltárossal: kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. 57. Zsoltár, 8. vers. Szükségünk van Istentől jövő harmatra az életünkben, hogy megtisztítsa életünket. Péter mondja 2. levele 3. részének 14. versében: ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Erre van nekünk is szükségünk ebben az időben. Isten a tiszta edényt használja fel. Péter első levele első részének 16. versében olvassuk: úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Isten ezt mondja nekünk. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. 2. Korintusi levél, 7. rész, 1. vers. Ez a törékeny cserépedény. Ez a kincs ilyen edényekben van, cserépfazekakban. Némelyikünk összetört, és ennek eredményeképpen a fény átragyoghat rajtunk. Ez nem a mi fényünk, hanem az Úr Jézus Krisztus világossága. Az ő fényét továbbítjuk, csak az összetört élet engedi át az ő fényét. Nekünk világosságot kell árasztanunk a világban. Pál mondja a Filippieknek: zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Filippi levél, Második rész, 14. és 15. vers. Figyeljük meg egy kicsit a kürtöket is. Az első korintusi levél 14. részének 8. versében ezt találjuk. Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Ez beszél a hívők bizonyságtételéről és tanúskodásáról. A keresztény bizonyságtételének és tanúskodásának biztosnak és világosnak kell lennie. A 8. fejezet folytatja Gedeonnak, a bírónak a történetét. Itt olyan eseményeket találunk, amelyek azután történtek, miután Isten csodálatos győzelmet adott Gedeonnak a midjániak felett. Izrael gyermekei ismét szabadok voltak, és ennek következtében felvirágzott az életük. Zebah és Calmunná midjáni királyokat üldözték és megölték. Az izraeliták ismét áldásban részesültek hosszú idő után először, és annyira hálásak voltak Gedeonnak mindezért, amit tett, hogy azt akarták, hogy uralkodjék fölöttük. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak: uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midján kezéből. Bírák könyve, 8. rész, 22. vers. Ez az első jelzése a Szentírásban annak, hogy Izrael gyermekei királyt akartak emelni maguk fölé. Isten megmondta nekik kezdetben, hogy nem akarja, hogy királyuk legyen, mint ahogy királyaik vannak a körülöttük élő népeknek. De mivel Gedeon megszabadította őket a rabszolgaságból, azt akarták, hogy fogadja el a királyi tisztséget. Nyilvánvaló, hogy ő az első, akinek ezt a magas pozíciót felkínálják, és ezt elhárította magától. Később látjuk, hogy Izrael ismét királyt kér magának. Valójában követelik a királyt, és végül meg is kapják. Akkor Isten megmondja Sámuelnek, aki az utolsó bíró volt, és az első a próféták vonalán, hogy kenjen föl egy királyt Izraelnek. Isten világossá teszi azt is, hogy Izrael nem Sámuelt, hanem Istent utasítja el. Isten akart uralkodni népe fölött. A kormányzási forma Izraelben teokrácia volt. Ebben a tekintetben Isten használta Gedeon csodálatos módon, de Izrael Gedeont akarja uralkodóvá választani. Nem csak azt akarják, hogy Gedeon uralkodjék fölöttük, hanem azt is, hogy a fia és az unokája is uralkodjék rajtuk. Ez azt jelenti, hogy olyan királyt akartak maguknak, mint amilyenek a körülöttük levő népek fölött uralkodnak. Figyeld meg Gedeon jellegzetes válaszát, amit a népnek adott. De Gedeon így válaszolt nekik: én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok. Bírák könyve, 8. rész, 23. vers. Gedeon bizonyára megtanulta a maga leckéjét, és efelől nincs kétségünk. Ez a fiatalember, aki gabonát csépelt a szőlőprés körül, felismerte, hogy gyáva. Tudta, hogy Isten adta neki a diadalt. Tudta, hogy nem volt semmi ereje a csata megnyerésére, de rájött, hogy Isten választotta ki őt erre a célra. Gedeon valóban kiemelkedő egyéniség volt. Említi őt a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a hithősök listája. Valójában ő vezeti a bírák listáját. Ő megelőzi Dávidot is ebben a sorrendben. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el. Oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 32., 33. és 34. vers. A zsidókhoz írt levél szerzője elmondja, hogy nem lenne elég ideje arra, hogy mindent felsoroljon ezekről az emberekről, és csak Gedeonról akar szólni. Isten emelte föl Gedeont, hogy rendkívüli feladatot hajtson végre. Ez tanít minket arra, hogy bárki, akit Isten felhasznál, annak Isten utasításait kell követnie. Ő e világ gyengéit választja ki eszközökül. Úgy tűnik, mintha a bírók mindegyikének lett volna valamilyen szembeötlő gyengesége, és a legtöbb esetben Isten felhasználta ezt is. Gedeon gyengesége az a tény volt, hogy gyávaként viselkedett. Olykor nagyon közelének éreztem magam Gedeonhoz ebben a tekintetben lelkipásztori szolgálatom idején. Amikor lelkipásztor lettem egy nagy gyülekezetben, első prédikációmat Gedeonról tartottam. Az ő sorába tettem magam. Gyengeségemben mentem abba a gyülekezetbe. Csak azért láthattam meg, hogy Isten hívott el, mert olyan voltam, mint Gedeon, gyenge és gyáva. Örültem annak a ténynek, hogy Isten azt tette velem, amit Gedeonnal. Isten bizonyára velem volt, és nekem mindig hálásnak kell lennem ezért. Fölfedeztem, hogy amikor én kerültem előtérbe, akkor megbotlottam és elestem. De amikor kész voltam átadni Istennek a vezetést, akkor csodálatosan megáldott. Istennek adom a dicsőséget rádiós szolgálatomért is, barátom. Sohasem kerestem ezt. Nem én indítottam el, csak egyszerűen elindult és állandóan növekedett. Isten megáldott, és ennek örülök. Ő csodálatos volt mindig irántam. Bárcsak befejezhetném itt Gedeon történetét, de volt Gedeonnak egy másik gyöngesége is. Gedeonnak volt 70 fia, akik tőle származtak, mert sok felesége volt. Sikemből való másodrangú felesége is szült neki egy fiút, akinek az Abimelek nevet adta. Bírák könyve, 8. rész, 30. és 31. vers. Gedeonnak sok felesége és másodrangú felesége volt. Összesen 71 fia született. Ez igazán folt ennek az embernek az életén. Valaki ezt mondhatná most Gedeonról és Salamonról is. Miként használhat fel Isten ilyen embert, és miért használja fel őt? Gedeon sok feleséget vett el, és gyermekei születtek a csata után. Isten ennek ellenére föl tudta őt használni. Isten nem hagyta jóvá azt, amit tett. A följegyzés világossá teszi, hogy tettei tragédiát okoztak Izrael népének. A következő fejezetben éppen ezzel találkozunk. Isten tiltotta a külső népekkel való összeházasodást. Isten tiltotta a többnejűséget. Isten csak egy Évát teremtett Ádámnak. Isten nem távolította el Ádám minden oldalbordáját. Isten csak egy oldalbordát vett ki a testéből. Ábrahámnak is volt mellékfelesége, egy kis egyiptomi szolga, Hágár, és hidd el nekem, nagyon sok bajt okozott neki. Isten sohasem szentesítette ezt a házasságot. Ábrahám fia, Izsák által származott Izrael népe. Az arabok Ismael leszármazottai, Ábrahám másodfelesége, Hágár révén. Beszéltem egy arab vezetővel Jerikóban, aki nagyon büszke volt arra a tényre, hogy ő Ábrahám fia. Ugyanakkor Mohamedán volt. büszkén így szólt: Ábrahám fia vagyok Ismáelen keresztül. Ez így igaz. Ábrahám bűne volt ez, és Isten sohasem adott rá áldást. Isten nem áldotta meg Salamon tetteit sem ebben a tekintetben, és nem áldja meg Gedeont sem. Valójában Gedeon ketté szakította a királyságot, és valódi tragédiát okozott. Ez az ő életének egyik foltja. Isten nem rejt el semmit. Isten rámutat erre az emberre is úgy, ahogy van. Ha Gedeon egyik barátja lett volna az életrajz írója, akkor valószínűleg kihagyta volna életéből ezt a részletet. Isten azonban nem ezt tette. Az emberiséget a maga bűneiben mutatja be. Miután Gedeon meghalt, ismét paráználkozni kezdtek Izrael fiai a baálokkal, és Baál berített tették meg istenüknek. Nem törődtek Izrael fiai istenükkel, az Úrral, aki kimentette őket minden környező ellenségük kezéből. De nem voltak hűségesek Jerubbaálnak, azaz Gedeonnak a háza népéhez sem, mindazért a jóért, amit Izraelért cselekedett. Bírák könyve, 8. rész, 33., 34. és 35. vers. Ez ugyanaz a történet. A történelem hullámvölgybe kerül, majd jön a hullámhegy manapság is. Először Isten szolgálta Izrael népe, aztán gonosz cselekedett, elhagyta Istenét, a baálokhoz fordult, és Isten átadta őket a rabszolgaságba. Aztán Istenhez kiáltottak, megtértek, és Isten bírót támasztott megszabadításukra. Így megy tovább Izrael története. Mikor Gedeon meghalt, Izrael gyermekei elfordultak Istentől, és a baálok után paráználkodtak. Ez szomorú, sötét története Izraelnek, de ez az egyháznak is a története. Ez a fölemelkedés és lehanyatlás jellemzi az ő egyházát, a nemzeteket, a gyülekezeteket és az egyéneket. Ma sokan követik a világot közöttünk. Egyik nap fönt vagyunk, a másik nap lent. Isten sohasem tervezte ezt a lelki életet az övéinek. Imádkozzunk! Uram, bocsáss meg bűnömet, hogy nem vagyok álhatatos és kitartó. Pedig te azt akarod, hogy szent lelked által állandóan előre haladjak, és igyekezzem elérni az általad elém tűzött célt. Könyörülj rajtam, és segíts meg lelked által. Amen.